Vándorévek, Szénási Sándor műsora.
Egy rendszerváltás után pár céltudatos év és annyi lejtmenetet követően lesz a feljebb ebben az országban.
Vándorévek.
Ki milyen utat járt be az elmúlt évtizedekben? Recsó Krisztián költőíró, dalszerző van velünk, szervusz.
Szervusz, Sándor. Köszönöm a meghívást.
15 évedről beszélünk, aztán persze lehet linkeket csinálni a korábbi periódusokban is. Mire emléksz a 2010 környékéről? Ma úgy értem saját magadról. Azt hiszem, hogy akkor már egy éve vagy a és próza rovatánál, ugye?
Így van. Hát ugye 2000, éppen 20 éve, 2006-ban keverődtem Budapestre, és hát kalandosan indul. Nagyon kalandosan indul, és az az egy éve, ami az ésnél vagyok, az tulajdonképpen nekem egy ilyen beérkezés, tehát az itten megtalálom az itteni szerkesztőségemet, megtalálom a baráti körömet, megtalálom, ahova tartozom, megtalálok egy helyet, ami nekem biztonságos, meg ahonnan nézve, most ilyen metaforikusan, aminek az ablakából nézve jó pozícióból látom ezt a várost.
Egy kis honfoglalás.
Igen, egy kis honfoglalás. Előtte nagyon sokat tanultam, tényleg nagyon sokat, és hálás is vagyok érte, a 2 évig voltam a Nőklapja vezető szerkesztője. Egy párszor mondtam kollégáknak, próbáltam elmesélni azt, hogy hogyan látszik a kortárs irodalmi élet, akkor még egy Sanoma nevű skandináv cég birtokolta ezeket a lapokat, hogy a Sanoma ablakából, hogy hogyan látszik a magyar kultúra onnan, hogy mi látszik, mi nem látszik, hogyan lehetne magunkat megfogalmazni, miket lehetne, mert érdekes tanulsága volt azoknak a pozícióknak, és hogy munkáról, munkatempóról egyáltalán nagyon sok mindent tanultam, heti lapszerkesztésről, és aztán ilyen őrületes megérkezés is nagy.
Nagyon... Bocsánat, a nőkről is sokat tanultál? Nőklapja.
Igen, hát tudod miért, mert azért alapvetően, nyilván nem véletlenül, ott a szerkesztőség természetesen döntő részben kolléga nőkből állt, ha még ezt szabad így mondani, a női kollégákból, most így kell mondani, hát tényleg az ember agya eldobódik. Mindegy, és ráadásul én az úgynevezett vezető szerkesztői pozícióban ez a nagyon egyszerű metaforával az igazgató helyettes az iskolában. Tehát alulról is nyomják, fölülről is, minden szempontból présbe van. Magamról, a viszonyaimról, a probléma megoldó képességeimről rengeteget tanultam. Tehát arról, hogyan szőnyeg alá söprök dolgokat, hogyan próbálom megúszni, nyilván mindig konfliktus kerülő vagyok, azzal még nagyobb konfliktusokat generálok, mert mondjuk egy olyan szerkesztőségből, akkoriban mondjuk 30-40 kolléganővel dolgozol együtt, szükségszerűen voltak súrlódások, ráadásul döntéseket kellett tudnom hozni, és ezeket a döntéseket képviselni kellett. Úgyhogy tényleg sokat tanultam magamról, a viszonyaimról. Nem tudom.
Ismerős a dolog, én a Kossuth Rádióban még az eltávolításom előtt egy olyan szerkesztőségnek voltam a vezetője, ahol döntően 30-as nők voltak. És hát naponta szembesültem a problémáikkal, a pasikkal, akik mondjuk 50 évesek és nem fognak elválni, de ígérik, vagy mondjuk a párkeresés bizonytalanságaival, hogy már mindjárt 40 éves vagyok, nő vagyok, gyereket szeretnék, és még mindig nem az igazi. Ezzel folyamatosan szembesülnöm kellett, és rá kellett jönnöm, hogy nem olyan egyszerű Magyarországon nőnek lenni.
Hát nagyon nem. Nagyon nem, és mintha nem javulna a helyzet, hanem éppen ellenkezőleg. Igen. És nyilván vannak szigetek, és vannak a normalitásnak terei, de azért alapvetően amit a hatalmi retorika ezügyben üzen, képvisel, az nagyon-nagyon káros. És nagyon-nagyon veszélyes is, mert egészen konkrétan most mondok egy hétköznapi példát. Ha az az üzenet megérkezik most már a falu közösségéhez, vagy mondjuk egy falusi asszonyhoz, hogy neki nem kötelező boldogtalannak lenni, mint az anyjának. Nem kötelező végig tűrni egy életen át agressziót, poklot, akármit, mert válthat. Egyáltalán a gondolat megfogalmazódhat benne, hogy ő van, és hogy az ő boldogsága az kérdés. Ez oké, de ha a hatalom ezt üzeni, amit most üzen a férfiaknak, akiknek egyébként sincsenek se reakcióik, se válaszaik arra, ha őket elhagyják, márpedig jelen pillanatban ugye ez van, tehát ő, a férfi, a saját szégyeneként éli meg azt, ha egy házasság szétmegy, mert ő azt látta, meg abba szocializálódott, hogy a házasság az egy olyan intézmény, ami mindent elbír. Tehát ő bármit csinálhat a házasságban, az asszonynak azt kötelessége eltűrni. És amennyiben kiszáll, az az ő szégyene. Na most az a híradások töredékében most már szerintem az inger küszöböt se üti meg nagyjából, hogy mennyi agresszivitás történik, mennyire nincs lehetőség távolságtartásra, mennyire nincs lehetőség függetlenségre. Na most ez egy szelete annak az egyébként ugye nyilván, ahogy attól a közösségtől távolodunk, más szociális helyzetek, más iskolázottság, nyilván más problémák alakulnak ki, de én lányos apaként látom, hogy nem győzök kompenzálni. Tehát már nevelődik az a helyzet, hogy a fiúk ügyesebbek, mert a fiúknak az szabad, mert a fiúk ilyenek meg olyanok, és akkor mondom neki, hogy hát állj, ne mondj ilyeneket. Hát ezt most miért mondod? Mert a fociban, hát a foci az nagyon...
Van női foci.
Na így, ráadásul, és őszintén szóval jobb, mint a férfi, ami egy korrupt pénztemető, de hogy alapvetően egy tényleg borzasztó kontraszelektált világ, de hogy alapvetően már nevelődik bele ösztönösen, és kérdezem én, hogy miért? Tehát nem tudnék felelőst mondani, nem akar, tehát nyilván nem az óvónő. Hát három pedagógus van, mind a három nő. Egy modern, jól felszerelt Pest egyik legelegánsabb kerület részében egy nagyszerű óvoda. És hallom a lányomtól, hogy már pedig a fiúk azt jobban tudják, már pedig. Tehát, hogy ez elkezdődik ott, és ennek azért alapvetően az élet legkülönbözőbb területein látok következményét, akár mondom, mint egy faluban szocializálódott fiú, aki hazajár, aki az édesanyjához jár, és látja a pozíciókat, vagy mint egy itteni apuka.
Na de azt mondod, hogy a nőkhöz eljutott az az üzenet, hogy nem muszáj tűrni. A férfiak viszont nem szoktak ahhoz hozzá, hogy kidobják őket, és érdekes, amit mondasz, mert egy csomó olyan hírt lehet olvasni, hogy a férfi bosszút áll az elhagyott szeretőn, vagy a volt feleségén megöli, vagy megveri. Nem egy hír van, nem kettő ilyen.
Tömegével. Hát hogyne. Ezek, tehát hogy nyilván azokat a modelleket, amiket látunk, azt nagyon erős oktatással, némi képzéssel lehetne ellensúlyozni. Tehát például beszélgetni arról, mit jelent a válás iskolában. Ezek nagyon fontos témák lennének. Mit jelent a gyerek, ha gyerekként megéled, mit jelent édesanyádnak, mit jelent édesapádnak, mit jelent a mozaik család. Hát ezek a helyzetek, egyébként a fiataloknál már talán jobb a helyzet, de mondjuk egy mai 50-es, most gondolj bele, hogy egyszerűen még csak mintája sincs arra, hogy hogyan kezdjen, mit kezdjen az életével.
És már nem is fogja megtanulni.
Fogalma sincsen a hétköznapjairól, nem tudja magát pozícionálni, azt se tudja, hogy azt kellene. Tehát, hogy ő neki gondolkodnia kellett volna önmagáról eddig, hogy ő ki, hogy merre tart. Tehát, hogy ezek olyan sorstalanságok, ha már így visszautaljak a interjú előtti beszélgetésünkre, nagyon nehéz utána kordába tartani az indulatokat fegyelmezni.
Politikáról mit gondoltál akkor 2010-ben? Ugye világos volt, hogy jön a Fidesz. És világos volt, hogy előtte kormányzó koalíció, hát gyakorlatilag csődöt mondott. Mit gondoltál erről? Nagyon sokan mondják egyébként, hogy szinte várták, azt mondták, hogy ezek a fiúk valószínűleg már öregebbek, megbölcsültek, és hát ebben az országban végre rendet kéne rakni. Hadd jöjjenek. Te mit gondoltál?
Én nagyon szurkoltam, bevallom őszintén, nyilván nem az én világom és világképem, de gondoltam, hát ha.
Aha, tehát tele, egy esélyt akartam.
Tele voltam reménnyel és hittel, és a titokban szurkoltam, és mindig azt mondtam, hogy hát az a lényeg, az országnak legyen jó, hát alapvetően ezt tanultuk, hát nem ezért küzdöttünk, hogy demokrácia legyen. Hát a, és ezzel ez a remény kapott villám gyorsan nagy pofont. És én belevetettem magam a közéletbe akkor. Az akkori vasárnapi hírekben, ami azóta már réges-régen megszűnt, volt egy publicisztikában, volt egy rovatom, ott a publicisztika rovatban egy közéleti írásokkal bombáztam az akkori világot, és hát teljes naivitással és őszinte hittel azt gondoltam, hogy felelősségünk, hogy javulni fog tőle valami, változik tőle valami, hogy nem hagyhatjuk. 30-as voltam, az volt a dolgom, hogy indulatos legyek, azt gondoljam, hogy már pedig. Ebben voltak túlzások. Ugye olyan hirtelen kezdett romlani minden, hogy még, hogy még tehát nem voltunk hozzászokva. Tehát még volt egy demokrácia képünk, volt egy, ilyeneket mondtunk, hogy azt nem lehet. Meg hát azt, ugye hát ez.
Ide már nincs lejje.
Igen, Szilasinak van egy nagyon szép gondolatmenete Szilasi Lászlónak az egyik regényében, ami a hajléktalanságról szól, és abban van, hogy az a legnehezebb az elején, mondja a hajléktalan, hogy villámgyorsan a külsőd és a pozíciód egy hét alatt odakopik, hogy már úgy bánnak veled, ahogy a többiekkel, de hát te még egy hete szociálisan egy teljesen más világban, más retorikával, más pozícióval foglaltál. Tehát, hogy egyszerűen nem hiszed el, ahogy szólnak hozzád. Hogy az, az. Na most valami ilyesmit éltem én át akkor közéletileg, hogy nem hittem el, hogy ezeket lehet. Nagyon érdekes volt, hogy ezeket a Fabinyi püspök úrral beszélgettünk egy ilyen nyilvánosan, közönség előtt.
Az evangélikus egyháznak a, igen.
Egy rendkívül művelt, nyitott, szociálisan érzékeny embert ismertem meg benne, aki a legkülönbözőbb világi dolgokra is reagál. Most búcsúzik egyébként ettől a pozíciótól. Minden esetre ő akkor, ez volt néhány éve, elővette ezekből a publicisztikákból, 2010 táján vagyunk, akár ahogy a mondjuk igyekszem én, mint egyébként gyakorló katolikus, a saját egyházam élő lelkiismerete lenni, mintha nekem ez feladatom lenne, vagy hát nem is tudom. Ezekből elővett, és akkor kérdezte, hogy mit gondolok ez. És visszakérdeztem, hogy az indulatot látom benne, a harcos indulatot, néha az igazságtalan indulatot is, de hogy ő érzi-e benne, mert kíváncsi voltam, hogy ő érzi-e benne a jobbító szándékot. Tehát érzi-e, hogy én tulajdonképpen aggódom. Igen, igen, érted. És lehetett, tehát tulajdonképpen lehetett, noha még barátságaim is rámentek ezekre az írásokra. Egész közeli barátot is vesztettem el miatta. Talán emlékszel, akkor kezdődött ez el, hogy a politika annyira megmérgezte a családi és magánéletünket, hogy ami alapvetően most már nyilván a hétköznapi gyakorlatunk része. Tehát ha megpróbálunk ebben valahogyan létezni, akkor tabu téma szigeteket képeztünk, és azokat megpróbáljuk kikerülni. Igen. Na most hát mivel ezek egyre terebélyesedő szigetek, ezért nagyon nehéz egy vasárnapi ebédet abszolválni, ha így van, de meg lehet oldani, ha némi fegyelmed van. Ezt akkor még nem tudtuk. Vagy legalábbis nekem semmiféle rutinom ebben nem volt még. És meg is égettem magam jó párszor. És aztán rájöttem, hogy az ég adta világon sem, tehát tényleg semmi értelme. Nem fogom meggyőzni azt a családtagomat, akinek másik oldalról van hasonlóan sok sérelme, indulata, és a többi. Tehát ezzel nem, és nem közeledtünk, sőt, csak távolodtunk, vagy sikettettünk a másikra.
De ebben benne volt az is, amit én a a művésztársadalomban érzékeltem, hát az újságíró társadalomban ez nem olyan fontos, hogy hiába beszélek. Závada Pál például néhány éve még a Klubrádió tüntetésein ott volt, ma már nincs ott, és teljesen megértem. Aztán ő mondta ezt a mondatot, hogy édes hazám, olyan hülye vagy, mint Makór Jeruzsálemtől, szóval, hogy nagyon. És hát más írók, költők is így voltak ezzel a dologgal. Eltávolodtak, azt mondták, hogy nem látják értelmét, mert nem hat el a szavuk sehova.
Igen, ráadásul 2010-ben kezdődött, de utána már nem olyan nagyon sokáig tartott, maximum 2-3 évig, amikor azon kaphattad magad, hogy mint egy papagáj ismétled a dolgokat, hiszen ugyanazokat a köröket futottuk. Csak egyre mélyültek a dolgok, egyre rosszabbodtak. Semmi értelme nem volt el ismételni még egyszer, semmi értelme nem volt fölháborodni, sőt, egy idő után ilyen pojácának hatott, vagy nevetségesnek, a magyar író mindenhez ért, megismeri mondani. Egy idő után elindultak a szakpolitikai kérdések, azon belül is ugye folyamatosan csak a csalás, csak a lopás, csak a... És a legtöbben belekeseredtek, én a magam nevém azt mondom, hogy én ugye belekeseredtem, beleszürkültem. Azt nem is tudom, azt nem tudom mondani, hogy belebetegedtem, mert szerintem nem emiatt lettem beteg, de beteg lettem, ugye rákos lettem, és amikor meggyógyultam, akkor ahogy szerintem a legtöbb sorstársam, én is elhatároztam, hogy életmódot váltok. Legfőképpen a legnagyobb rizikófaktort igyekszem a mély stresszt elkerülni. Tehát, hogy olyan mértékben föl idegesítsem magam, belehergeljem magam ilyen dolgokba, hogy ne tudjak aludni, és a többi. Tehát ne átszövi a gondolataidat, folyamatos dialógust folytatsz, ki tudja, kikkel, vitatkozol fejben. És hogy ezt nagyon határozottan elengedem, és nem, és nekem ekkorra, tehát ez most már, most azért ugrottunk egyet, mert ez már ugye 7 évvel ezelőtti történet.
Tehát 18.
Igen, tehát akkor már akkor vagyunk, tehát az alatt az 5-6 év alatt én elengedtem ezt a közéleti helyzetet, én is szólaltam fel a rádió előtti tüntetésen, és a többi, és a többi. Tehát, nyilván a Pali is elfáradt. Tehát.
Lehet, hogy az csak egy kegyelmi pillanat volt, vagy félreértés, nem tudom. A rendszerváltás környéke. Mindenhol értelmiségiek nyüzsögtek. A parlament tele volt történésszel, jogásszal, színésszel. Igen. Igen, igen. Tehát értelmiségének lenni nagyon fölemelő érzés lehetett akkor, mert úgy érezted, vagy azt hitted, vagy úgy értetted félre, hogy figyelnek arra, amit mondasz.
Én még gyerek voltam, kiskamasz, 14-15 éves, tehát akkor kezdtem a gimnáziumot. Szenzációs volt a szabadsága, közben meg még azért a régi rutinok már abban az értelemben, hogy az oktatás még működött. Nagyon sok mindenek nem volt gazdája, azt azért már kamaszként is éreztem, de mondjuk annak a csodáját, hogy 15 évesen lehet véleményem, arra kíváncsiak, meghallgatják, hogyha azt mondjuk mi gyerekek, hogy mi nem ilyen március 15-én műsort szeretnénk, akkor szabad kezet kapunk, azt megrendezhetjük, megcsinálhatjuk, arra kíváncsi a város. Színi előadások, újra alakulnak a színjátszókörük, színi előadásokat csinálunk, irodalmi kört, és a, tehát, hogy egy ilyen pezsgő helyzetben valóban ott áll a 4-5 nyelven beszélő, igazi régi módi pedagógus is a kocsmában, az a kocsma egy teljesen más tér, ott, és mi is ott vagyunk gyerekek, hallgatjuk, mint egy ilyen szabad egyetem. Szóval, hogy azok ilyen, meg gyerekként nézve is volt egy olyan lendülete, kinyílása, amit nagyon jó volt megélni. De szerintem az viszonylag gyorsan elmúlt, tehát hogy szerintem 3-4 évig tartott. Én mondjuk akkor tehát 94-ben érettségiztem, és a gimi ennek a eufóriájával mehetett még, de még például nincs nincs, nem, jön vissza, nem jött még vissza a kasztrendszer, nem jöttek még vissza a különböző módon jelzett társadalmi különbségek. Tehát mondjuk mondok egy példát, az én generációmban még az föl sem erült, hogy milyen cipőbe jársz iskolába. Sőt, igazából a szülői gardróbból kutakodtunk folyton, és az volt a menő, hogy minél régebbi valamit elő tudták otorni, apádnak a hippi dolgait. Apám olyan vékony volt, hogy nem jöttek rám a dolgai, tehát én meg voltam ezzel verve, de mondjuk a turkálóba szereztem olyan trapézgatyát, meg olyan műzét, hogy minél hülyében nézzél ki.
A trapézgatya 70-as évek, igen.
Hát ugye is 90-esben vitt pont, tehát tudod, keresztbe van. És meg olyan kockázzakót, meg mit tudom én, micsodát. Az öcsém 7 évvel fiatalabb nálam, Szentesen a dráma tagozatban, amit most vernek szét szisztematikusan, de azt hiszem már sikerült is, tehát már nem is kell róla jelen időben beszélni, már szétverték. Sőt, ahogy hallom, a gimnázium is, tehát tulajdonképpen a teljes apparátussal együtt dolgoznak, tehát nem aprózzák el. Ugye egy nagy múltú intézményről beszélünk azért alapvetően, és annak a régiónak nagyon fontos értelmiségi bázisáról. Oda járt 7 évvel később. És nekem is el kellett magyarázni, hogy hát de nem, ne, értsen meg, sírva mondta, hogy ő nem mehet ilyen cipőbe, mert az őt kinevetik. Uh-huh. Tehát ez, érted, annyira rövid idő alatt már megérkezett ide, és aztán szépen meg is történt az a váltás, hogy pillanatok alatt visszaépült a röghözkötés és a kasztrendszer, és akkor mondjuk elmentem a unokatestvérem legfiatalabb gyermekének a ballagására a szülőfalumban. Én nem azt mondom, valóban, egy jó szakma boldoggá tehet. Miért ne lehetnél egy nagyon jó kereső villanyszerelő, vagy egy asztalos, vagy egy burkoló? De azért két dolog. Az első, ahhoz ne kelljen már föltétlenül Németországba menni, vagy minimum Budapestre, vagy hát onnan a faluból mindenféleképpen el. Kettő, azért az nem igaz. Nem hiszem el, hogy a akkor falu, már most csak egyetlen osztály van. Amikor én jártam, még 3 ugyanekkor a létszámú osztály volt ugyanebben a faluban. Most egy van, mivel kevés a gyerek, ezért mindenkit név szerint búcsúztattak, és elmondták, hogy hova megy tovább tanulni. Na most azt nem hiszem el, hogy csak egyetlen egy gyerek akart gimnáziumba menni. Egy. Az nem igaz. Tehát nagyon sok szempontból káros, például, ha mondjuk egy igazi modern villanyszerelő akar lenni, aki mondjuk internet hálózatot és okos otthon tud szervezni, annak nagyon nem árt egy érettségi, és utána mondjuk egy szakmai képzés, és mondjuk valódi, esetleg mélyebb fizikai ismeretek, meg hát...
A munkaalapú társadalomban elég, ha betanított munkás vagy, ugye, egy gyárban.
Szóval azért azon gondolkodtam, hogy pontosan ebben a naív korszakban voltam gimnazista, előtte meg a legóvatosabb kádárkorban, tehát amikor már tényleg nagyon lazult, mondjuk ez Pol Pot megye, tehát Csongrád megyében éltem, és ott még a 80-as évek második felében is bebörtönöztem gimnazisták a dalszövegéért, tehát előfordult ilyen. Ennek ellenére azt tudom mondani, hogy azért sokkal lazább volt már minden. Vagyis én azt, hogy egy írói hivatásban ezt a karriert befuthattam, ezt a kegyelmet valószínűleg ezeknek a pillanatoknak is köszönhetem. Vagyis, hogy senki sem mondta, hogy nem szabad. Én meg elhittem, hogy szabad. Na most ennek a generációnak például elég komolyan azt üzenik, hogy nem. Nem szabad. Na most, hát esküszöm neked, hogy ott tartunk, hogyha most a 20-as évekbe induló népi írói, akár bal, akár jobboldali, de a saját származásáért, tehát a társadalmi rétegért felelősséget érző, jobbító szándékú, közéleti, politikai és írói mozgalom tagjai, akik szociográfiákban megfogalmazták, hogy hol tart jelen pillanatban a Kelet-Magyarország és az alföldi világ, hát szerintem egy fokkal nem jobb. Jó, lehet, hogy a díszletek mások, de nem jó
befogadni. Díszletek mások, csak ez a mozgalom már nincs.
Nincs.
Van egy mondatod, egy interjúból vettem, azt mondod, hogy hajlamos vagyok a sziruposságra, romantikus alkat vagyok. Na most, ha még mindig az vagy, az. Akkor az azt jelenti, hogy mindig van valami hited abban, hogy a világ lehet majd szép, és ha megengeded, akkor ide kötném a Pál utcai fiúkat is. Dés László volt a múltkor nálam, és mondta, hogy te valami egészen hihetetlen munkát végeztél. Legfőképpen azért, mert ugye az ácsékat sikerült így bemutatnod, hogy nem föltétlenül eleve gonoszak vagy rosszak attól, mert van egy ilyen konfliktus, hiszen ők végül a nemecsek előtt fejet hajtanak. Tehát az igazi teljesítményről van szó, azt elismerik. Hát persze ez kell egy gyerek haldoklása is. Szóval ez a romantikusság, a hit, meg az, amit 2017-re már akkor jött ki ugye a darab, gondoltál már a magad csökkenő szerepéről, értelmiségi szerepéről, és így tovább, az úgy hogy volt egyben?
Kevesen tudják, hogy a Dés Laci remek dramaturg elképesztően jól gondolkodik történetben. És mi a Lacival, és ja, hát munkamániás, kimeríthetetlenül sokat beszélgettünk a figurákról, egyenként például. És ez nagyon tanúságos volt arra a világra is, amiben éltünk. Ugyanis hát végig vettük egyenként, még a mellékszereplők sorsát is elképzeltük, akikről volt a szülőkről némi információ, azt megpróbáltuk kiegészíteni fejben. És ugye alapvetően a Molnár hivatalosan egy ifjúsági regényre kap fölkérést. Ezt írja folytatásukban. A Pál utcai fiúk korosztályilag, ami a szereplőket illeti, a figurákat valóban meg is csinálja azt, hogy egy ifjúsági környezetben játszódik. De ez nem egy ifjúsági regény. Annál sokkal több, annál sokkal gazdagabb, sokkal több rétegű. Például ott akkor, és éppen a vörösingesekkel, Molnár megjósol egy nagy világ, tehát egy normának, amit most is megélünk. Most ugye a populizmusban hajló vezetők, akik minden normát megszegve egy világot elfeledve nyitnak egy új borzalmat. Na most ott ugye van az Ács Feri, aki még egy polgári világot képvisel, nem azon az oldalon, mint a Pál utcai fiúk, de és már ott vannak a pásztorok. És ugye ahogyan az ő viszonyuk fölépül, annak a nagy metaforájával mutatja meg egy világrend fölbomlását Molnár. Gyönyörűen.
Amint a pásztorok lennének a Trumpok?
Igen.
És az Ács Feri, ő még nem az, ő csak egy egyszerű jobboldali.
Így van.
Kicsit szélsőséges figura.
És ő még ott... De ő még képvisel egy normalitást. Uh-huh. Mi szerint ugye nem vesszük el a gyengéktől az üveggolyójukat, és a többi. Tehát, hogy az árulás nem a mi világunk, és a többi. Tehát, hogy egy csomó olyan elemi polgári értéket, aminek a fölbomlásáról jelez előre Molnár. Akkor ugye nyilván megérezve egyfajta szélsőjobboldali nyilasságig torkolló hidegszellet ott viszonylag, hát ugye hamar, rögtön a század elején. És ezen túl meg azért alapvetően én tényleg nagyon sokat tanultam abból a regényből, nagyon mélyre kellett menni benne, ugye hosszan beszélgettük, hosszan dolgoztunk, és ugye az emberi része is őrületesen, tulajdonképpen egy kanti bölcsesség. Ugye mi szerint, hát nincsen ennek tanulsága, nincsen ennek nagy happy endje. Ez az élet ennyi lesz, amennyi, de úgy érdemes élni, mintha lenne. Tehát, hogy mit jelent ez, hogy ennek a tudatossága, ugye ahogy az a regény végződik, az megint nem egy ifjúsági helyzet.
Hiszen nincs happy end, igen. Hát,
és nagyon nincs. Tehát ugye mi történik? Mennek a srácok abból a értelmetlen hősiességből hazafelé. Hiszen a nemecsek teljesen fölöslegesen áldozta életét a hazáért, a Grundért, mert elveszett. Így is elveszett. Na most ez is ugye metaforája annak, ahogyan ez az élet zajlik. És a többiek már el is kezdenek ott ugye a lépésekkel játszani, meg elkezdik lögdösni egymást, meg a latinháziról, meg nem is tudom miről beszélgetni, hiszen megy az élet tovább. És van az az egy srác a Boka, aki megérti, ugye, hogy ja, hogy ezt jelenti élni. Ezt az értelmetlen helyzetet, amiben mégiscsak az van, hogy valahogy, hogy meg, mégis úgy kell élnünk, mintha, tehát ugye lehet, hogy nincs Isten, de úgy nincs értelme élni, hogy nincs. Tehát, hogy
ebben... Szörnyűséges, lehetetlen, hogy emberi vagy senki az élet, Adi.
Igen. És ugye ennek a megvilágosulása, ahogy ezt megérti egy 10-es éveiben járó srác, erre mer rádöbben, ez a vége a könyvnek. Hát ezt a lányom 7 éves lesz nem sokára, és őrületes vágy dolgozik benne, 2 könyvet nagyon szeretne, mert 16-szor elmeséltem neki a legapróbb részletekig, tehát hogy tudom, hogy a saját szavaival mesélsz egy regényt, nagyon fárasztó, kimegy az agyad, az Abigailt, meg a Pál utcai fiúkat. Ezt a 2 nagyon szeretné. Őrületesen vágyik rá, hogy ő ezt, hogy olvassam fel neki, vagy az anyja olvassa fel neki, hogy ő ezt szeretné, és én már majdnem hajlottam rá, de az anyja észnél volt, és mondta, hogy hát korai. Hogy korai, ezek még... Tehát, túl érzékeny, fölkavarja majd ahhoz, meg, és még nem tud vele menni úgy igazán. És érdekes dolog, hogy nem, szerintem még 1-2 évig vissza tudjuk tartani, de már nem sokáig.
De azért mennyi rokonunk van az időben, a magyar időben, és hanyadik generáció ez, a tied, az enyém, amelyik veszít a hazával kapcsolatos ügyekben, ugye? De nem tudom, hogy benned nem tört elő az, nem csak, hogy nem érdemes elmenni gyűlésekre felszólalni, hanem hogy biztos-e, hogy ez az az én hazám? Biztos-e, hogy én itt jól érzem magam? Nem akarok én elmenni. Jó, tudom, egy írót a nyelv köt. És hát már a jobba halt bele, hogy ugye igazából elveszítette, a legfontosabbat veszítette a közönségét. De nem merült fel benned az, hogy ez az ország talán nem olyan, amelyik megérdemelni, hogy megmentsék, igen, de nem fog megmenekülni soha.
Hát látom a helyzeteket. A múltkorában hát ugye hivatalosan 6-700 ezer magyar van kint. Ha csak a saját családodra, környezetedre, barátaidra gondolsz, az nem reális. Tehát annál nyilvánvalóan sokkal több. A múltkor meghívtak Luxemburgba, ami hát nem egy nagyváros, hagyományos író-olvasó találkozóra. Magyarul zajló író-olvasó találkozóra, írd és mondd, 350 néző volt az író-olvasó találkozó.
350 anyanyelvi magyar.
Hány anyanyelvi magyar, 40 eurós beugró mellett, és a többi. Na most beszélgettünk hosszan, nyilván sok szempontból voltak megfogalmazva dolgok. Minden alkalommal mindenki azzal kezdte, csodálatos dolog ilyen nyugalomban élni. Csodálatos dolog, hogy bíznak benned, megbecsülik a munkádat, nem kell örökké létbizonytalanságban megalázva élni, és hogy ez nagyszerű. Nagyon jó, nagyon jó, mondta mindenki egy picit megtört szemmel. És aztán ég egy pohár borral később, meg azért csak az jött ki, hogy hát ezt valahogy csak otthon kellene megcsinálni. És az a nagyon szívfájdító, hogy ugye Mára is nem csak a közönségét vesztette el, hanem a valóságát, a témáit, a benyomásait, és a többi. ugye az az óriási probléma, hogyha a gyerek, aki megszületik, Luxemburgban szocializálódik, és sorolhatnánk, nem a nyelvi kérdés a legelső, mert ha kitartó vagy, és se szerencsés, meg a gyereked is nyitott, és a Jóisten kegyelme melletted van, akkor az a gyerek meg fog tanulni magyarul. Méghozzá jól. Beszélgettem a vendéglátóm, ráadásul volt évfolyamtársam volt az egyetemen, aki hívott. Jól ismertem őket, mind a ketten a házaspár. Együtt végeztünk Szegeden. Mind a két gyerek felsőfok felett, gyönyörűen, tisztán, értelmesen, nagyon szépen beszéltek magyarul. Ez idáig oké, de minden barátságukat, minden helyzetüket elvesztették itthon, mert nem úgy öltöznek, mint az itthoni kamaszok, nem azokat filmeket látták, nem azok a témáik, nem azok a vicceik, és a többi, és a többi. Nem azok a normáik. Na most hazajönnek ők szegediek egyébként, hazajönnek Szegedre, vagy Sándorfalvára, elmennek a nagymamához, és megkeresik a volt barátnőket. És fél óra után kínos csöndök állnak be. Nincs miről beszélni, nem azok a motivációk. Tehát, hogy elveszted ezt a valóságot, ami nem föltétlenül jó valóság, tehát a kérdésedet nem akarom megkerülni, dehogy nem gondolkodtam benne. A sógornőm, nálunk is a családban sokan vannak kint, a sógornőm is kint van, mondjuk ő Svédországban, immárom 20 éve, és viszonylag gyakran szoktunk menni a rokonokhoz, van a kislányomnak ezáltal, de tényleg nagyon jóban vagyunk, svéd unokatestvére, és nagyon szeretjük őket. Hogy nem erülne föl? Hát, sőt, ugye azzal, hogy ennek a világrendnek a lebontásában és a populista világrend építésében mi ilyen nagyon élen járunk, és hogy nem mondjam, európai politikai tényezők lettünk.
Hát mászta hanovisták, mi?
Igen, az nyilván gyakran ott is szó esik arról, mi történik, annak milyen hatása van egész Európára, milyen hatása van Svédországra, mi változik, hogy változik, mert ugye ott sincs kolbászból a kerítés, és ott is elképesztően átalakul, romlik a helyzet, olyan normák, amiket atombiztosnak gondoltak, kimennek alóluk. Tehát csak mondjuk az elmúlt 15 évben, amik tapasztalok, hogy a közlekedési kultúra. Hát még egy olyan udvarias, fegyelmezett, már-már a kínosságig szabálykövető világot, mint a svéd autózás 15 évvel ezelőtt. Hát én 15 büntető cetlivel jöttem haza, érted? Mert én, ahogy én vezettem ott, az nagyon drága volt.
Magyarul vezettél.
Magyar, ah, persze. Na most hát az most sokkal közelebb van ahhoz, amit itthon.
Hozzánk romlanak?
Nem mindenben, és nem föltétlenül, de ott is sok minden változik, és ennek ellenére természetesen bennünk is megfogalmazódott, hogy egy másik, hiszen mondjuk a lányunkkal iskolát kell keresni, szembesülünk a közoktatás szépségeivel, nehézségeivel, szembesülünk a kasztosodással, járjon-e a gyerek fizetős iskolába, ne járjon fizetős iskolába, előnyei, hátrányai. Tehát ez a, most mi ebbe vagyunk, ez az iskolaválasztás, ez egy pokol. Nem tudom másképp mondani.
Ez a generációs ügylet, hogy tudnék az előttünk járók veszteségei, meg a miénk, mennyire összeérnek. Ez mennyire motivált téged a Apám üzent regényének a megírásához?
Nagyon is.
Van egy fontos mondat, bocsánat, mindjárt visszaadom a szót, csak valahol azt nyilatkozott, hogy van egy most alakuló autofikciós hagyomány, hogy tulajdonképpen az, aki a könyvet írja, az valami végeredménye egy történetnek, egy múltnak, és akkor minden arról szól, hogy ő hozzá hogyan jutott el az a múlt, mennyivel voltak ennek előfutárai más generációk, te meg azt mondod, hogy szem vagyunk a láncban. Tehát, hogy nincs ilyen végeredmény dolog. De valami hagyományozódik, ami folyik át, és hát a rossz tapasztalatok is.
Azok is, előítéletek, fájdalmak, és hát nagyon sok traumák, valóban. De olyan, ez is nagyon sokat leír rólunk különben. Nagyon sokat elmond arról, hogy a transzgenerációs elméletekből a hétköznapi konyha pszichológia szintjére csak a traumák kerültek át. Na most az elmélet azért ennél összetettebb. Nyilván arról is beszél, hogy a álmok, vágyak megvalósulása, a szeretete átadása, nagyon sok mindenről beszél még, de mi erre voltunk fogékonyak. Na most én azt szerettem volna az apám üzenetét megmutatni, és arról kezdtem el beszélni, hogy a traumák fölismerése is segíthet, tehát éppen ellenkezőleg, tehát ne az van, hogy görgessem tovább az apám által megélt szorongásokat, akarjak ebbe belehalni, mint ő, hanem próbáljak meg tehát próbáljak meg elengedési helyzeteket a fölismerésből inkább úgy kijönni, hogy el tudjak engedni fájdalmakat, gyűlöleteket, haragokat. Nekem ez egyébként remekül bejött. Tehát nagyon fölkavart a kutatás, a családfakutatás, a Történeti Intézetben regisztráltam, akkor meg végignéztem a hadifogságot. Nagyon, nagyon fölkavart. Rengeteg anekdota, biztosnak így gyönyörű történet, magyarázatul szolgáló családi mítosz szakadt szét, lett bizonytalan. Úgy kavarodott föl az az állóvíz, hogy valóban én is megkérdeztem magamtól, hogy hát így, ha minden biztonságomat elvesztem meg, magyarázatomat, akkor ez nekem miért jó? De aztán én viszonylag jól szakember segítsége nélkül ki tudtam ebből jönni, és föl tudtam dolgozni a helyzeteket, és meg tudtam érteni, hogyha mondjuk a nagyapám biztosnak itt mítoszáról kiderül, hogy nem is az ő története, vagy hazugság, vagy nem úgy volt, vagy egyáltalán, akkor abban meg tudtam érteni, hogy miért kölcsönzött történetet, hogy miért és hogyan. Tehát, hogy inkább közelebb került hozzám a gyöngesége, hogy megértettem, hogy mennyivel érzékenyebb és sérültebb ember volt, mint amit én gondoltam gyerekként. És hogy tudtam, mert azt mondták, hogy mondjuk az a 4 év hadifogság azt üt borzalmasan meggyötörte, és egy másik ember jött vissza, de azt, hogy ilyen mélyen, hogy tudat alá taszított mindent, azt nem tudtam. És ennek a megértésébe segített, ennek ellenére azt tudom mondani, hogy aki ebbe belevág, és egyébként nagyon tanulságos, és most rengeteg eszköz van rá, hogy neki meg, akár magad, családfát építs, kutass. Az internet nagyon sok mindent felszabadított, génkutatástól a családfa kutatásig belemehetsz, de adódhatnak olyan helyzetek, ami úgy föl tud kavarni, hogy elsőre nem pozitív eredmények jönnek ki belőle, hanem inkább visszaesel, és én azt mondom most, mint egy laikus, aki ezt átéltem, bár ugye a magyar író itt is mindenhez értett, hogy ebben, de hogy nem szégyen ilyenkor ebben a helyzetben, ha az ember ilyenbe találja magát, szakember segítségét kérni, mert tényleg be tudám szakadni nagyon, mert nem is gondolnád, hogy a családi emlékezet mítoszai milyen mélyen segítenek bizonyos dolgokat magadban helyre rakni, akár tévesen helyre rakni, vagy szőnyeg alá söpörni, vagy eltartani magadtól, és ezt én jó haszonnal tudtam átfordítani, és nekem sokat jelentett.
Magyar írók az elmúlt évtizedekben nagyon sokat írtak az apjukról. Apakönyvek születtek. Született anyakönyv is, de apakönyv is. Elgondolkodtam, hogy nekem van-e megbocsátani valóm apámmal kapcsolatban, és van, hogy ő nagyon kevésre járt haza, mert egy vidéki macsó világban nőtt föl, a férfi társaságokat kereste, ugye vadászni járt, szerintem nem ugyanazért a férfi társaságért lett munkásőr például, És hát akkor meló után mentek a kocsmába, és akkor ott üldögéltek, és hát éjfélkor az jött, szóval sok kapcsolata nem volt vele. És kihagyott fontos dolgokat velem kapcsolatban. De azt hiszem, hogy már meg tudtam bocsátani, nem kutattam különösebben. Azt azért nem merem.
Mm. El is hiszem, mert mondom, az első szembesülések nagyon kemények, és ráadásul azért a belátásuk is elég kis eredmények elsőre. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam neked, hogy a nehéz is megérteni. Volt egy különös pillanat az apám üzen bemutatójának. Egy katartikus pillanata. Apám nagy vetélytársa. Az én apám meg színész szeretett volna lenni. És azt gondolta, hogy ha ő megnyeri az országos szavalóversenyt, a József Attila szavalóversenyt, akkor ő bekerül a művész világba automatikusan, és ha oda bekerült, az egy ilyen menetlevél a további sikerekhez. Az országos elődöntőig jutott, tehát a tévé előtti szelektálásig, és az ő nagy vetétása a szülőfalujából, akivel 15 évig vetekedtek, a Holman Endre, aki egy nagyszerű orvos lett egyébként, és kedves barátomnak tudhatom, és tényleg nagyon jóba vagyunk, a Holman Endre meg megnyerte az országos szavaló versenyt. 75-ben vagyunk, rá egy évre a Holman Endre főszereplője lett a Sándor Pál Herkules fürdői emlék című filmjének, aminek az ős és díszbemutatója a szülőfalunkban volt, aminek köszönhetően az Endre olyan mélyen lett a falusi kulturális emlékezet főszereplője, hogy egy generációval később nekem kötelező volt az iskolában megtekintenem a Herkules fürdői emlék című filmet. Nagyon vicces volt, mert én senkinek sem mertem szólni, hogy szerintem nincs benne a Holman Endre, mert ugye hát egy női szereplőt játszik, mert a tanácsköztársaság után bujkálnak, és nőnek van maszkírozva, ne ismerjék föl. És én nem tudtam, hogy a lánya Holman Endre, nekem senki sem mondta. Gyerekek voltunk, hát én nem tudtam semmi, alig értettem bele valamit. Na mindegy, és hogy ehhez képest ugye az történik, hogy a Radnóti színpadára kijön egy ember, a közönség szinte morog, hiszen kicsi színházról beszélünk, minden színészt ismerünk onnan. Ki a fene ez? Nem mondják be, hogy ki az. Fölolvas egy részletet a regényből, amelyben egy Holman Endre nevű fiú beleszül az iskolai szavalásba. Bezzeg a tavalyi fiú az, milyen ügyes volt az Ignác, aki a regény főhőse. És a regény főhőse kiszúrja, hogy belesült ugyan, de hát ez a gyerek nagyon ügyes. És elkezd tőle rettegni, és elkezdenek vetekedni. És ők lesznek a ügyeletes szavaló fiúk a faluban. És mikor kifelé ment a fölolvasó, ezt direkt így csináltuk, akkor mondta be a kötet szerkesztője, a Magvető főszerkesztője, Túri Tímea, hogy és Holman Endrét hallották. Most ugye ez lehet, mert miért ne lenne, meg miért ne akarnék egy geget csinálni, egy ilyen posztmodern geg, vagy még a posztmodern utáni geg, mi szerint a autofikció odáig jut, hogy a regény szereplője bejön és felolvassa önmagát a regényből. De egy újságíró ott volt, egy nagyon profi kollega, a Valuska Laci, a könyves magazin újságírója, és régi barátom, és ő megkérdezte, hogy te hát, ez egy katartikus, nagyon szép pillanat volt, hogy megkönnyeztem. De hát te nem érezted úgy, hogy megint vesztettél? Csak erre, hogy... Tehát apád után te is vagy egy generáció, aki megint csak vesztett. Hát megint csak a Holman Endre jött be, már egyszer már apádat is meg... És mondom, figyelj, Laci, a gondolat, a gondolkodás nagyon jó, csak éppen fordítva van a dolog. Mert itt nem az történt, hogy elveszett egy csata, hanem három generáció álma. A nagymamám, az apám és az enyém megvalósult. Megtörtént. És ennek az átélése, ez mondjuk lehet az, hogy épp a vetélytárs jön be fölolvasni az apám mítoszáról szóló regényből egy részletet. Mert ugye, hogy akkor kicsit érthetőbb legyek. Tehát, hogy az, hogy az én nagymamám négy elemivel olyan mélyen vonzódott az írásbeliséghez, hogy még azt a szigorú szabályt, hogy egy nőnek ezt nem szabad, mert kinevetteti magát, mert ki fogják csúfolni, mert és a többi, azt is megmeri szegni. És én ezt tudom, látom gyerekként. Látom az írásbeliséghez, a vershez való vonzódását, nem mindegy, hogy mit olvas nekem, ugye, föl. Tehát eleve más az irodalomhoz, az írott szöveghez való viszonyom. Apám 20 évig páváskodik otthon, szerepel, szavalja József Attilát, síratja meg minden alkalommal. Megint csak az írott szöveghez, a szinte akkor még épp majdnem kortás, de hát jó, nyilván 37-ben hal meg József Attila, de hogy ennek a modern magyar irodalomnak ahhoz való viszony. És a falu, mint univerzum, és a falun kívüli univerzumhoz való viszony. Tehát itt megint csak az van, hogyha te valami végeredménynek gondolod magad, akkor ezt prezentálhatod úgy, vagy értelmezheted úgy, hogy azt mondod, lám, én egy nagyszerű generáció tagja vagyok, mert én mégse vagyok vesztes, mert nekem sikerült kitörnöm, apám meg micsoda lúzer volt, meg a nagymamám, hogy ez. Ha másik oldalról nézed, akkor meg az van, hogy a munka legnehezebb részét, és legkevésbé látványos részét megcsinálták ők, mi azon szépen végig sétáltunk az öcsémmel, aki kortárs balett táncos koreográfus lett, tehát ő is egy másik világ teljes jogú tagja, és ilyen értelemben a haszonélvezői, de mindenkivel inkább mondjuk sokkal szebben megvalósítói vagyunk ennek az álomnak, de sokkal jobb úgy élni, és sokkal a te pozíciód is sokkal tisztább, ha azzal tisztában vagy, hogy ez ebben az eredményben az ő küzdelmük is benne van. Ez az ő eredményük is.
Hát nagyon sajnálom, hogy vége van. De az idő lejárt.
Hát így élünk.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Grecsó Krisztián költő, író, dalszerző, dalaidról nem is beszéltünk.
Majd legközelebb.
Legközelebb. Köszönöm, volt a vendég. A műsort Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket. Minden jót.
Vándorévek. Szénási Sándor műsora.
Ki milyen utat járt be az elmúlt évtizedekben?